Csendesedjünk el így helyünkön maradva imádságra. Úr Jézus, köszönjük, hogy téged valóban így szólíthatunk meg, így is megszólíthatunk, hogy Jézus vigasságom. Hiszen a megváltott ember boldogan vallja, hogy minden forrásunk, javunk, minden örömünk az belőled fakad, általad van, rajtad keresztül kaptunk mindent a mi atyánktól, amiért örülnünk kell. Bocsáss meg, hogy sokszor ránk is az igaz, ami a nagyobbik tékozló fiúra, hogy örülnünk kellene. Bocsáss meg, hogy sokszor mégis tele vagyunk szomorúsággal, keserűséggel, gondokkal, irigységgel. Te sokkal jobban tudod, mert jobban ismersz bennünket, hogy még mivel. Ahelyett, hogy örülnénk annak, hogy van szavad, örülnénk annak, hogy szavad élő ható, hogy ma is elvégzi a munkáját, ma is igaz, ma is ugyanúgy van a kijelentése, ahogy egykor, nem kellett rajta változtatni, nem is lehetne. Hadd köszönjük meg neked éppen ezért, hogy hozzád menekülhetünk bűnből, minden bajból, lelkünk a viharból, és köszönjük, hogy ebben az estében is meg akarsz bennünket pihentetni. Köszönjük, hogy áldott igéd fölé hajthatjuk a mi fejünket, és kérünk téged, hogy belőle taníts az élet ösvényére, taníts a Biblia igazságaira, Urunk, és mindenféleképpen vezess bennünket a te drága szent lelkeddel és igéddel. Hallgass meg a mi könyörgésünkben. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a Róma beliekhez írt levél 11. fejezetének válogatott verseiből. Hallgassuk tehát a Róma 11-ből Isten igéjét. Kérdezem tehát, elvetette Isten az ő népét? Semmiképpen, mert én is izraelita vagyok. Ábrahám magvából, Benyámin törzséből. Nem vetette el Isten az ő népét, melyet eleve kiválasztott. Nem tudjátok, mit mond az írás Illésről, amikor panaszt tesz Istennél Izrael ellen? Uram, prófétáidat megölték, oltáraidat lerombolták, csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. De mit mond neki az isteni felelet? Meghagytam magamnak 7000 embert, akik nem hajtottak térdet a Baálnak. Így tehát most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. Ha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből, különben a kegyelem nem volna többé kegyelem. Mert nem akarom, testvéreim, hogy magatokat bölcsnek tartva, ne tudjátok meg ezt a titkot, hogy Izrael megkeményedése csak részleges, ameddig a pogányok teljes számban be nem jutnak. És így az egész Izrael üdvözül, amint megvan írva, eljön Sionból a szabadító, és elfordítja Jákobtól a gonoszságot. És ez lesz velük az én szövetségem, amikor eltörlöm a bűneiket. Két történet vagy esemény jutott eszembe, testvérek, amikor készültem. Az egyik egy ismerősöm, aki eldöntötte, hogy ő 88 éves nem lesz, hanem kihagyja. 87 év után, majd csak a 89. születésnapját fogja megünnepelni, mert neki a 88-as szám nem tetszett. Hát az jutott eszembe, amikor a Róma 11 napi ige volt, hogy na körülbelül sokan ezzel is így vannak, hogy ezt úgy szépen átugorják, mintha ez nem következne a Szentírásban, és általában erről nem is nagyon szólnak. A másik pedig éppen azért, ami szintén eszembe jutott, hogy van egy teológus, azt hiszem, hogy német teológus, aki írt egy könyvet olyan címmel, hogy Kétes tételek. És ebben olyan bibliai igéket magyaráz, amelyeket félremagyaráznak, félreértenek, és ő ezt a címet adta neki, hogy Kétes tételek. mikor a Róma 11-et elolvassuk, testvérek, ugye sok, meg kell mondani, hogy ezzel bizony megküszködnek nagyon sokan, és nagyon alázatosan kell hozzányúlni a Szentíráshoz, és nagyon alázatosan kell kérni Istent, hogy vezessen bennünket ennek a résznek a megértésében. Tudnélik, amikor ezt a részt elolvassák Izraelről, és ezeket a verseket, amiket én most felolvastam, akkor általában kétféle vélemény szokott lenni. Az egyik az, hogyha valaki kiejti ezt, hogy zsidók, arra rögtön ráfogják, hogy antiszemita. Ugye majdnem valahogy, bocsánat a hasonlatért, ez nem is hasonlat, mint amikor a cigány magáról kimondhatja, hogy cigány, de neki nem mondja senki, mert akkor vége. Mármint annak, aki mondja. De önmagáról kimondhatja. A másik véglet pedig az, amit sajnos hívők is elég sokan képviselnek, és nagyon sokan alátámasztásul a Róma 11-et is gondolják, amikor azt mondják, vagy úgy mondják, ahogy itt nálunk is néhány évvel ezelőtt valaki, hogy a zsidóknak automatikusan jár az üdvösség. Mert meg van írva, és akkor ezt is szokták idézni a 26. verset, hogy mert meg van írva, hogy és így az egész Izrael üdvözülni fog. Hát, kedves testvérek, ezzel az ige szakasszal valóban lehet sokat gyötrődni, de most hadd mondjam meg, hogy a legfontosabb tanítása mégsem az ennek az egész fejezetnek, hogy most ki üdvözül, vagy ki nem. Mert emlékeztek rá, hogy a tanítványok is kérdezték ezt Jézustól. Ugye, meg hogy hol, ki lesz a te országodban. És Jézus Krisztus úgy válaszolt rá, hogy ti csak igyekezzetek bemenni a szoros kapun. Hányan üdvözülnek? Ugye, ez is olyan nagy kérdés volt a tanítványok részéről, hogy hányan üdvözülnek, és tulajdonképpen a Szentírás válasza mindig az ilyen kérdésekre az, hogy te azzal törődj, hogy te üdvözülsz-e. Hogy vajon te üdvözülsz-e, meg esetleg nincs-e a környezetedben olyan, akinek tőled kellene meghallani az evangéliumot, hogy üdvözüljön. Nekünk ez a legfontosabb kérdésünk. Tehát a legfontosabb kérdésünk nekünk nem az, hogy a zsidóság üdvözölni fog-e teljes mértékben, hanem a legfontosabb kérdésünk az, hogy nekem van-e üdvösségem, én bizonyos vagyok benne, bizonyos vagyok-e benne, hogyha utolsó dobban a szívem én Jézus Krisztus világában, országában nyitom ki a szemeimet, úgy, ahogy a Lukács 16-ban olvassuk. Ugye ez a legfontosabb kérdés. De azért egy kicsit körül kell járnunk mégis ezt, testvérek, és nem is azért, hogy most okoskodjunk, hanem azért, hogy ilyen nagyon alapvetően legalább mi legyünk tisztában bibliaolvasó, templomba járó emberek, legalább ebben a kérdésben valamiféle eligazításban részesüljünk, vagy tanításban Isten igéje részéről. Tehát, testvérek, ezért szükséges az, amit én az utóbbi időben többször említettem, főképpen biblia órán, meg biblia ismereti órán, a hétfői órán egyszer meg is néztük ezt, ezért szükséges nagyon az úgynevezett hermeneutika, amit most magyarra lefordítva mondom, írás magyarázati alapelvek. Tehát, hogy hogyan magyarázzuk az írást. Mert hogyha valaki csak ezt a 26. verset veszi ki, és így az egész Izrael üdvözülni fog, akkor hajlamos arra, meg hajlandó arra, hogy lám ő is így vallja, vagy ő is így hirdesse, hogy Izrael valamiféle nagyobb kiváltságban részesül, hát valamennyivel nagyobban, mert meg van írva, hogy övék a törvény, a proféták, az atyák, ugye, régebben kezdték, mint mi, de majd elmondom, hogy én hogy látom ezt az egész kérdést. Tehát nagyon fontos feladat ez, hogy megnézzük, hogy az egész Szentírás alapján, ez a legfontosabb alapelv, amikor egy igét megnézünk, hogy az egész Szentírás alapján Az egy Mózestől a jelenések könyvéig mit olvasunk? Mit olvasunk egy kérdésről, aminek éppen textusként vesszük az igéjét? Mit olvasunk? Hadd kezdjem majdnem a végén a Bibliának, mert ilyen mozaikokból kell ezt összeraknunk, ezt a választ. A jelenések könyvében János pátmoszi látomásának nagyon szeretem azt a képét, amelyben látja az üdvözülteket, és azt olvassuk, hogy minden ágazatból, népből, nyelvből és nemzetből. Tehát János apostol nem azt írja le a Szentlélek által, hogy ott lát egy egész nemzetet, egy egész országot, egy egész népet, hanem ott az üdvözülteket látja minden ágazatból, népből és nemzetből. Ugye? Tehát a bólből azt jelenti, hogy nem mindenki. Nem mindenki van ott, nincs ott Cuzámmen egy-egy nemzet minden tagjával, de minden nyelvből és nemzetből vannak a megváltottak a fehér ruhások seregében. Aztán meg kell, hogy állapítsuk a Biblia alapján, testvérek, a legfőbb tételt, amit nem lehet elhanyagolnunk, mégpedig azt, hogy az üdvösség Jézus Krisztushoz van kötve. Tehát az üdvösség az Jézus Krisztushoz van kötve. Nagyon sok igét lehetne mondani, csak egyet-kettőt említek, de hát keressük meg majd ezeket a Bibliában. Egyik nagyon kedves igém, aki a fiú, azé az élet. Aki hisz a fiúban, örök élete van, és aki nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta. Ugye, nagyon világos. Vagy gondoljuk azt, hogy éppen zsidók tettek úgy bizonyságot, vagy inkább így mondom, hogy volt zsidók tettek úgy bizonyságot, hogy nincs üdvösség senki másban. És nem is adatott az ég alatt más név, mely által kellene nekünk megtartatnunk. És ez a más név, illetve ez a név, amelyről azt mondják, hogy nem adatott más név, ez Jézus Krisztusnak a neve. Egy szép ének szól erről, hogy nincsen szebb név földön, égen, mint a Jézus szent neve. Azért, mert az üdvösség hozzá köthető. Ezért, ha valamelyik vallás azt mondja, hogy akkor üdvözülsz, ha, és mond valamit, ha az nem úgy folytatódik, hogy akkor üdvözülsz, ha hiszel az Úr Jézus Krisztusban, mint megváltóban, azt már ne is vegyük komolyan, ne is figyeljünk oda, mert az már csúsztatás, az már mindenféle mellébeszéd. Pedig vannak ilyenek, ugye? Most nem akarok mondani egyet-kettőt, pedig hát mondjuk lehetne. Akkor üdvözülsz, ha bizonyos napokat megtartasz, bizonyos ételeket nem eszel, bizonyos helyekre elmégy. Nem is folytatom tovább a testvéreknek, hogy ilyenekre gondoljunk. Ugye, mikor a Biblia azt mondja, hogy az üdvösség Jézus Krisztushoz van kötve, ő az ajtó, amin keresztül be lehet menni az életre. Akin keresztül be lehet menni az életre. Pál apostol magát hozza példának. Az hát itt vagyok én, nézzetek meg engem. Hát a legszebb példa, ugye? Élő példája vagyok annak, hogy egy zsidónak meg lehet térni. El lehet fogadni az Úr Jézus Krisztust. De maradék nélkül, minden fenntartás nélkül. El lehet fogadni úgy, hogy a régiek elmúlnak, és minden újjá lesz. Hogy amik a hátuk mögött vannak, azokat el lehet felejteni. Sőt, el kell felejteni. És Jézus Krisztusban újjá lesz minden. És erre Pál apostol gyönyörű példa. Hát tessék megnézni, hogy milyen hívő életet élt az apostol. De arról van szó, hogy ő hogy szolgált, hogy prédikált. Ugye nem csak azt mondja az egyik levelében, hogy mit tanítottunk, hanem mit is mond? Hogyan éltünk? Hogyan éltünk? És szembe száll Péterrel, meg ugye az apostoli zsinaton, a jeruzsálemi zsinaton, szembe száll azokkal a zsidókkal, akik úgy akarták Jézus Krisztust követni, hogy a zsidó hagyományokat, ceremóniákat, szokásokat, törvényeket, vagy azoknak egy részét meg akarták tartani. A judaistákkal micsoda harcban voltak az apostolok. Mert testvérek, nem tudtak másról, csak Jézus Krisztus, csak Jézus. Hozzá van kötve az üdvösség. Egyik szép énekünkben énekeljük, hogy Jézusban beteljesedve látom üdvösségemet. Ez azt hiszem, hogy ez egyikünk előtt se vitatható, legalábbis remélem, hogy az itt ülők közül, vagy az istentisztelet hallgatók közül senki nem vitatja azt, hogy az üdvösség az Krisztusba hoz van kötve. Ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. Az atya egyetlen, egyszülött fia. Ez biztos, hogy így van. Aztán azért sem lehet, hogy minden zsidó üdvözül, mert nagyon sokan haltak meg az Ószövetség idején hit nélkül, akik elvesztek. Ugye? Tehát nem arról volt szó az Ószövetségben sem, hogy minden zsidó bement, mert az engedetlenség, a hűtlenség, most olvassuk Hóseás könyvét. Tegnap a Bibliaórán ezt vettük. Itt vannak többen, akik hallották. És ugye, hogy 722-ben jönnek az asszírok, és az északi ország részt lerohanják, eltörlik, és majd fel fog számolódni az északi ország rész. Az asszírok által, és eltűnik. És Hóseás könyvének, ugye, ahogy tegnap mondtam, a szava a szövetségszegés, a hűtlenség, vagy hozza itt Pál apostol példának, ugye nagyon szépen Illés esetét, amikor Illés azt mondja, hogy én egyedül maradtam. Nem, 7000 embert meghagytam. De nem arról van szó, hogy van még 70000 ember. Nem, 7000 ember van. Vagy nem arról van szó, hogy az egész Izrael ott van. Nem, 7000 ember megmaradt, akik nem hajtottak térdet a Baálnak. Mert a többiek mit csináltak? Azok meg térdet hajtottak, egész biztos, nem? Nem, ha Isten azt mondja, hogy nem hajtottak térdet, nem lettek bálványimádók, akkor azt jelenti, hogy van 7000, aki nem lett bálványimádó, mert sajnos a többi az lett. És akik ilyet csinálnak, azok megint nézzük a Bibliát, nem mennek be az Isten országába. Bálványimádók, ott van, hogy kik vannak kizárva, nem mehettek be. Nem mehettek be. De megint ne arra figyeljünk, hogy ki nem ment be. Itt nem arról van szó, hogy kevesebb, mint amit mi gondolunk, hanem azért szép ez az ige, mert az van benne, hogy több üdvözül, mint amit te gondolsz. Több, mint amit gondolunk. Mert mit mond? Én egyedül, mondja Illés. Isten meg azt mondja, hogy még 7000-e van, sokkal több, mint te gondolod. És nekem az is nagyon szép, testvérek, hogy János apostol azt látja a mennyben, mikor Isten a függönyt ellebbenti, és belenéz a titokba, akkor azt látja, hogy láttam nagy sokaságot. Hogy az nagy sokaság. Több, mint amit mi gondolunk. De hát a legfőbb az, hogy ez az Istennél van. Nem a mi kezünkben, ez az Úrnál van. Akárhogy okoskodjunk mi, ez azért az Isten hatalmában, szeretetében, kegyelmében és irgalmában van ez a kérdés. Tehát Hóseás könyve is erről beszél. A 15. verset hadd olvassam el, mert aki a 15. verset nem érti meg, az a Bibliához se talál kulcsot, amikor a 15. versben azt mondja az Úr, hogy mert akin akar, könyörül, és akinek akar, irgalmaz. Ebben gyökerezik Isten szuverenitása, hogy azt tesz, amit akar, és nincs, aki kérdőre vonná. Isten könyörülő és irgalmas, ha mindenkit elvetne, se lehetne egy szavunk. De nem vet el mindenkit. A Róma 11-nek pont ez a csodája, testvérek. Csak persze valaki olyan szemmel olvassa, meg nézi, hogy ki nem megy be, ki nem üdvözül. De olyan szemmel kell olvasni, hogy ki üdvözül, ki megy be. Annak ellenére, ugye Pál apostol azért jó, hogy a saját példáját hozza, mert azt mondja, hogy testvérek, hát nézzetek rám, annak ellenére, hogy üldöztem a Krisztus egyházát. Ugye? Mert ezzel megvallja, hogy az volt a Krisztus egyháza. Hát ez abban az időben, képzétek el, milyen vérlázító lehetett. Ugye? Milyen vérlázító. Hát ezeket semmiben nem nézték, ezeket a keresztényeket. Valamiféle új vallás képviselőinek gondolták. Ott a jeruzsálemi templomban meg folyt a liturgia, folyt az istentisztelet. Ugye mindenfélét celebráltak ott a papok. Pál azt mondja, hogy az volt a Krisztus egyháza, akit üldöztem. Ugye, azok a szerencsétlen emberek, akiket oroszlánok elé vittek, aztán majd meg katakombákban gyűltek össze, énekelni, meg imádkozni, az a Krisztus egyháza. Én azt üldöztem. Tehát Isten lehajolt hozzám. És kedves testvérek, ugye ennek a résznek a megértéséhez tudni kell azt, hogy ugye a Róma 11-ben arról beszél tulajdonképpen Pál apostol, hogy a zsidóknak nagyon sok idő adatott. A zsidóságnak nagyon sok idő adatott. Hát nézzétek meg, hány évszázad, évezred adatott a zsidóknak, hogy az Isten ígéjének a közelében voltak. És amikor eljön az új szövetség, pünkösd, a cselekedetek könyve, ugye? A cselekedetek könyve, a pünkösd, kitöltetik a lélek, és amikor már ott olvassuk, hogy pártusok, médek, elámíták, arabok, kik lakoznak Mezopotámiában, Júdeában, Kappadóciában, Frígiában, Pamfíliában, római jövevények, zsidók és prozeliták, halljuk, amint hirdetik Istennek nagyságos dolgait. És ott a cselekedetek könyvében elindul egy olyan folyamat, testvérek, aminek ugye Cornélius története, aztán majd a nagyon szép nyitánya, meg Pál apostolnak az indulása, Pálnak a megtérése, újjászületése, hogy tudnilik Isten a pogányok felé fordul. Ugye? Isten a pogányok felé fordul. És azért mondja úgy, hogy Isten elvetette az ő népét. Nem vetette el az ő népét. Erre például én vagyok a példa, mondja Pál. Legszebb példa én vagyok, hogy lám, Isten nem vetette el az ő népét. Miért? Mert a zsidó keresztjének azért abban az időben nagyon sokan voltak. Hát gyülekezeteknek voltak olyan gyülekezetek, ahol a nagy rész zsidó keresztjén volt. Nem pogány keresztjén, hanem zsidókból lett keresztjén. Elvetette Isten az ő népét? Dehogy. Hallották az evangéliumot, igazat adtak az igének, megismerték az Úr Jézusban a bűnbocsánatot, és elfogadták, hogy ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért. Csak olvassátok el a zsidókhoz írt levelet. Például, ugye, zsidókhoz írt levelet. Ahogy bemutatja a levél írója, hogy milyen csodálatos főpapunk van, aki áthatolt az egeken. És éppen ezért, amikor azt mondja itt az apostol, hogy Isten a pogányok felé fordul, akkor azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen az Isten egy kicsit parkolópályára tette, ha lehet így mondani, esetleg a zsidókat, a zsidóságot. Mert hát annyit kérlelte. Ugye, azért ezt ne felejtsük el, hogy annyit könyörgött nekik. Ugye, annyi prófétát küldött. Hát tessék megnézni az Ószövetségben, hogy micsoda proféták vannak, mint Ézsaiás. De ez a Hóseás, akit most olvasunk. Ugye, meg a többiek. Hát micsoda prófét, Illés, Elizeus. Hát micsoda proféták vannak. Ott van az ige náluk. Tudják azt, hogy mi a szövetség. Tudják azt, hogy kicsoda Jahve. csak nagyon sok lehetőséget eljátszottak. Ez nem azt jelenti, hogy elvetette Isten az ő népét. Mondok egy példát, amikor talán először utaztunk repülővel, hát ugye én elég nehezen akartam felülni, mert olyan magasan van, ugye jó nagyot lehet onnan esni, jobb itt a földön járkálni, tehát. És akkor először utaztunk, és emlékszem rá, hogy ugye először azok szállhattak be, akiknek valami prémium jegyük volt. Hogy először azok ülhettek le, azt hiszem, és akkor a többiek, mi ott vártunk, először beszállnak ők, majd utána meg, ha ők leülnek a, hát gondolom a legjobb helyekre, mert ők élveztek egy ilyen előnyt. Hát testé, na de mi is beszálltunk, mi is oda jutottunk, ahova ők, csak egy kicsit később. Hát így van ez az üdvösségben is, testvérek, hogy az egyik hamarabb száll be, az egyik hamarabb ül fel, a másik meg egy kicsit később. De az nem jelenti azt, hogy ő el van vetve. Neki ott van a kezében a jegy. Hát valahogy így értsük meg azt, hogy elvetette Isten az ő népét. Nem! De a pogányok felé is fordult Isten. És nem is azt mondom, hogy a pogányok felé fordult Isten, hanem a pogányok felé is fordult Isten. Mert az nem azt jelenti, hogy oda már nem. Hanem mások felé is hirdettetik az evangélium. Hirdettetik az evangélium. Aztán testvérek, nagyon fontos tudnunk azt, ja igen, még felírtam azt, hogy hát ugye a Bibliának több olyan története van, példázata Jézus Krisztusnak szava, amikor ugye erre az elutasításra reagál. Gondoljatok arra, amikor ugye bemegy Jeruzsálembe, és azt mondja, hogy hányszor akartam, de te nem akartad. Vagy gondoljatok arra, amikor a királyi mennyegzőnek van a példázata, ugye, hogy kiküldi a szolgáit, hívjátok a hivatalosakat, de azok, mit olvasunk, nem akartak elmenni. És akkor mit mond a király? Menjetek a keresztutakra, az ösvényekre, a bokrokhoz, és hozzatok be csonkákat, bonkákat, mindegy, de meg fog telni a mennyegzői ház. Én nem hiába csináltam meg a vacsorát. Tulkokat és hízlalt állatokat nem hiába vágtam le. Mert a hivatalosok nem akartak elmenni. Úgyhogy ne csodálkozzunk azon, testvérek, hanem lássunk benne az Isten szeretetét, amiről szól az Új Szövetség, hogy ezt a hívást, lehetőséget, kegyelmet, amit azért az Ószövetségben is megpendített az Isten, mert azért volt ott egy olyan, mint Rút, egy olyan asszony, mint Ráháb, ugye? És még sorolhatnánk többeket, akik azért mégis elindultak, meg jöttek. Meg befogadtattak, meg elfogadtattak. Tehát Isten kegyelmét lássuk abban, hogy ő kiterjesztette ezt a hívást mindenki felé. Tehát azt se lehet mondani, hogy Izrael testületileg ki van zárva. De éppen valamelyik nap beszélgetünk arról, hogy de a lélek fú, ahova akar. És vannak olyan országok, ahol nem fúj a lélek, és vannak olyan országok ma is, ahol meg fúj a lélek, és van ébredés. És térnek meg emberek. És nem akarok most itt országokat mondani, mert tudjátok, néha mondok is, hogy a Fülöp-szigeteken például Hollandiában mondták akkor az ismerőseim, mikor ott jártam 20 évvel ezelőtt, hogy már nem tudom, hanyadik református templomot építik. Fülöp-szigeteken, ugye? Vagy sorolhatnám tovább, Koreában, hát Dél-Koreában persze, ugye Koreában, ahol pogány templomok voltak, és azt mondja nekem egy ismerősöm, hogy most minden sarkon ezek helyett református templom van. Éppen az a hitvallásuk, mint a miénk. Itt van belőlük egy szelet nekünk is, ugye, akiknek helyet adunk. Éppen az a hitvallás, éppen azt vallják, mint mi. Képzeljétek el, pont, atyafi, testvérek. És most ott van a sok templom, a hadseregben végeznek óriási missziót. Ott van ébredés. Elvetette Isten az ő népét? Nem. Elvetette a többit? Észak-Európát, mert olyan, amilyen, nem vetette el. Képzeljétek el, egész biztos vagyok benne, meg hát vannak is erről hírek, hogy ott is van maradék. Higgyétek el, akármilyen ateista, istentelen, világi egy ország, akármilyen uralom van, de van maradék. Mindig volt maradék. Mindig volt maradék. Egyszer valaki ezt sorba vette. Egy előadáson majd lehet én is meghívom, mert olyan szépen sorba vette a történelmet, hogy mindig volt maradék. Amikor úgy látszott, hogy nincs senki. Amikor úgy látszott, hogy halott minden, és ott van a maradék. Meghagytam 7000 embert. Meg Isten tudja hányat. Akik nem hajtottak térdet a Bálnak. Ó, de jó, ha közöttük vagyunk. Ha mi is azt mondjuk, hogy abba a számba én is beletartozom. És azok között egy vagyok én is. És itt testvérek a 26. versről, hogyha beszélünk, azt mondja ugye Isten igéje, hogy mert nem akarom testvéreim, hogy magatokat bölcsnek tartva ne tudjátok meg ezt a titkot, hogy Izrael megkeményedése csak részleges. Tehát csak egy része keményítette meg magát, ameddig a pogányok teljes számban be nem jutnak. Na most ebből, ha valaki a Biblia egészét nem ismeri, ugye lehet, hogy az fogja reszülni, hogy a pogányok teljes számban be fognak jutni. De ez se igaz. Mert a Biblia alapján nem mondhatjuk, hogy minden pogány üdvözülni fog. Ugye? Míg a pogányok teljes számban be nem jutnak. Hanem itt a Bibliában ez, hogy teljes számban, vagy néha azt mondja a Biblia, hogy mindenki, ez azokra vonatkozik, akikhez elér az evangélium, akiket ez az Istennek ellenállhatatlan kegyelme megragad, és azok a Szentlélek által el is fognak indulni, és fognak is követ, és fogják is követni az Úr Jézus Krisztust. Még ezekbe nem jutnak. Tehát azt sem mondhatjuk, hogy minden pogány üdvözülni fog, de a pogányok közül sokan üdvözülnek. És éppen ilyen alapon figyeljük meg, hogy folytatódik az ige, mert nem csak azt kell kiolvasnunk belőle, hogy az egész Izrael üdvözül, és így, azzal kezdődik, hogy és. Tehát a görögben ez mindig összekapcsolja, tehát a magyarban is, de a görögben is mindig ugye összekapcsolja az előző gondolattal. És így az egész Izrael üdvözülni fog. És testvérek, tudni kell, a Galata 6.16-ból Pál apostolnak a szavajárását, gondolkozását ismerni kell. Figyeljétek meg, mit mond a Galata 6.16-ban. Békesség és irgalom mindazoknak, akik e szabály szerint élnek, és az Isten Izraelének. Az efézusi gyülekezetnek. És az Isten Izraelének. Tehát Pál apostol kitértett Izrael alatt? Nagybetűvel írt Izraelt. Kitértett? Testvérek, a hívőket. Az újjá született Krisztus hívőket, akik Jézus Krisztusban találták meg az üdvösségüket. Én úgy szoktam mondani, hogy a lelki Izrael. És így az egész Izrael üdvözülni fog, mert tudnélik Pál apostolnak ez volt a fő gondolata, és az efézusi levélben ezt fejti ki, hogy az egész Izrael azok, akik a pogányok és a zsidók közül üdvözülnek. Ugye lerontotta a válaszfalat, a közbelső válaszfalat, egyétette a két nemzetséget, tudnék pogányokat és zsidókat, és onnantól kezdve a Galata 6.16 szerint Pál ezt nevezi az Isten Izraelének. Az Isten akiről Jézus Krisztus úgy beszélt a Máté evangélium, hogy jertek én atyámnak áldottai. Meg hát sokféleképpen még, de ezek olyan szép kifejezések. Ez a jertek én atyámnak áldottai, ez az Isten Izrael. Ez az Izrael üdvözülni fog. És még egy nagyon fontos tétel, mindenki üdvözül, aki a Krisztusé. Ez is egy bibliai tétel, és senki nem üdvözülhet, sajnos, aki nem tartozik Jézushoz. akikre esetleg azt fogja mondani, mi Urunk, hogy sosem ismertelek titeket. Hát ti kik vagytok. Nem ismerlek titeket. Egyedül, amit látunk ebben az igében, testvérek, és itt a Sion, eljön Sionból a megváltó, ugye Ézsaiást idézi, Ézsaiás prófétát idézi az apostol. Érdemes elolvasni, kétféleképpen is lehet fordítani. Úgy is igaz, hogy eljön Sionból a megváltó, meg úgy is, hogy eljön Sionnak a megváltó. A szabadító, aki megbocsátja a bűnt. Ugye? Mert ez egy nagyon fontos dolog. És ott Ézsaiás, itt a igeidőket is ismerni kell. Tehát jó, ha valaki mondjuk ismeri az igeidőket, mert ugye itt Ézsaiás jövő időbe beszél. Eljön Sionból a megváltó. Na most, amikor ezt Pál apostol idézi, ezt a jövő időben levő mondatot, akkor már ő már tudott az eljött megváltóról. Ugye? Tehát ő nem azt mondja, hogy és eljött Sionból a megváltó, hanem eljön. Értjük? Továbbra is jövő időben. Azért, mert ő is ebbe kapaszkodik bele. Istennek a jövendőben is végzendő munkájába és szabadításába. És nem azt mondja, hogy már ez megtörtént, hanem van, ami meg fog történni. Eljön Sionból. Tehát továbbra is hirdettetik az evangélium. Amíg Jézus Krisztus vissza nem jön, addig minden népnek, nemzetnek, ugye Jézus erre ad parancsot. Menjetek az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden népnek, minden teremtésnek. Máté 28-ban mindig felolvassuk a keresztelésnél, ugye? Elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket. És ebben kegyelem által benne vannak a zsidók is, de benne vannak az afgánok is, meg a finnek is, meg mit tudom én, meg mi magyarok is, meg a mongolok, meg lehetne sorolni tovább az összes népet, feketéket, fehéreket, sárgákat, meg mit tudom én, milyen indiánokat, azok is benne vannak ebben. Benne vannak ebben, mert az üdvösség Jézushoz, Jézus Krisztushoz van kötve. Tehát aki nem hisz a fiúban, az nem lát életet. Ugye? De aki hisz a fiúban, annak örök élete van, és üdvössége van. Egyedül, testvérek, azt látjuk ebben az igében, textusban, hogy az előfordulhat, hogy esetleg a zsidók között lesz egy nagy ébredés. Na de hát az előfordult. Ahogy Koreában előfordult, hogy lett egy nagy ébredés, meg Magyarországon is ugye a 19. század végén, meg a 20. század elején, közepén volt egy nagy lelki ébredés, hát az előfordulhat, hogy ott is lesz egy, amikor esetleg ugye nagyon tömegével sok zsidó is elfogadja az Úr Jézust, és felhagy a ceremóniákkal, a törvényekkel, a szokásokkal, az Ószövetséggel, és azt mondja, hogy igen, mi is, én is Jézusban beteljesedve látom üdvösségemet, és nem tudok másról, csak róla, mint megfeszítetről. Az elképzelhető. De testvérek, mai igének az örömhíre az, hogy fel van kínálva, az, hogy Isten misszionáriusokat küld. Hát ugye Magyarországon úgy indult az ébredés, hogy 4 skót misszionárius az 1830-as években Izraelbe akart menni misszióba. Hát mi ez, ha nem Istennek a szeretet? Skóciából, ugye, csak éppen itt szegények megbetegedtek, biztos tudjátok, és akkor Mária Dorottya főhercegnő azt mondta, hogy nem kell odáig menni, maradjatok itt, itt is van elég pogány. És akkor megalakították az úgynevezett skót missziót, elkezdtek prédikálni, arra tértek meg emberek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek, és úgy terjedt a tűz, mint a középkorban Londonban, amikor a égő szárnyú galambok lejtették a tüzet, és minél tovább repültek, annál több házra náttetős házra ejtették le a parazsat. Így indult az ébredés. Hogy Izraelbe akart menni a zsidók közé, vagy hát az akkori zsidók közé, persze, hát talán akkor Izrael így nem volt, de a nép közé, zsidók közé akart menni 4 misszionárius. Hát Isten küldött. Hát nem ez a nagy kegyelem? Nincsenek elzárva. Ma is olyan sok zsidó misszió van, ahol hirdetetik a Krisztus. De testvérek, imádkozni kell az ő, meg minden népnek a megtéréséért. Hirdetni az evangéliumot, és tudni, hogy meghagyott Isten 7000 embert, meg ő tudja hányat, akik majd ki fognak jönni az élet feltámadására, az élet világosságára, és Jézus Krisztusnak a követésére. Adja az Úr, hogy legboldogabbak azért legyünk, hogy ez az ige hozzánk eljutott, nem ez, hanem az evangélium hozzánk eljutott. Boldogok azért legyünk, hogy mi is hihettünk, és elhittük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek szentje, és hogy nekünk üdvösséget adott Isten kegyelemből, hitáltal, nem cselekedetekért, hogy senkinek érkedjék. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, drága édesatyánk, hogy a te nagy szereteted és kegyelmed ragyog, amikor ezt a bűnbe esett világot nem elvetetted, hanem Noénak megmondtad a szövetséget, és megígérted azt, hogy te a békesség Istene vagy. Köszönjük neked, hogy Ábrahámmal szövetséget kötöttél. Köszönjük, hogy a között, a nép között született meg a Krisztus. És köszönjük azt is, Úrunk, hogy nincs kollektív bűn, de nincs kollektív kegyelem sem. Köszönjük, hogy te vagy a forrása mindennek. Legfőképpen a te kezedben van az üdvösség, az élet, az ige. Hadd köszönjük meg azt, hogy a bármi, melyik népből, nemzetből az idők folyamán sokan újjászülettek, megtértek. Krisztusban meglátták bűneik bocsánatát, és felragyogott az arcuk. Kérünk téged, drága Úrunk, hogy ma is minden nép között hirdettesd az evangéliumot. Azokkal pedig, akikkel hamarabb kezdted a te munkádat, akik többet kaptak, tudjuk, hogy azoknak többet is kellene érteniük. Kérünk téged, hogy azokat erre figyelmeztest, hogy milyen nagy előnnyel indultak a többiekhez képest. Kérünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy ma is könyörülj, hogy ébredések legyenek, hogy a lélek fújjon egy-egy helyen, egy-egy országban, vagy egy-egy nép, nemzet között. Bocsáss meg, Urunk, hogy sokszor félre magyarázzuk az igét. Olyanokat mondunk bele, ami a teljes szentírás alapján nem áll meg. Kérünk téged, hogy adj hálát, örömet a szívünkbe, hogy bennünket megtaláltál, megkerestél, hogy tiéd lehetünk. És kérünk téged, hogy így áld meg a gyülekezetünkben a betegeket ezzel a tudattal, hogy ha van üdvösségük, ezt tartsák a legfontosabbnak. Bocsásd meg, Urunk, hogy a világi ember csak az egészséget tartja a legfontosabbnak. Azt mondja, hogy csak az legyen, az a legfontosabb. Engedd, hogy mi úgy gondolkozzunk, hogy legfontosabb a hit, drága kincse, mert az örök és főjavunk. És kérünk a szomorú szívűekért, Urunk. Kérünk téged, hogy a gyászolókat is te vigasztald, erősítsd, bátorítsd. És kérünk téged a munkába menőkért, vizsgázókért. Kérünk téged az érettségére készülőkért, fiataljainkért. Kérünk téged, hogy hallgass meg azokat a könyörgéseket, és elmondunk. Kérünk Kárpátaljáért, Ukrajnáért, békéért, Bocsásd meg, Urunk, hogy a nemzetek elvakultak, és így elfajultak. Bocsásd meg, Urunk, azt a sok rettenetes dolgot, amit csinálnak, felhoznak, azt a sok taktikát, azt a sok fifikát, azt a sok nyerészkedési vágyat, ami mindezeket hajtja, az sok pocskondiázást, a másiknak a leszólását, megvetését, kritizálását. Engedd meg, hogy a te hívő néped valóban tudjuk kiáltani, hogy bizony jövel, Uram Jézus. Amen. Csöndben mondjuk el könyörgésünket az Úrnak. Az Úr Jézustól tanult imát együtt mondjuk: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvérek, énekeljük záró énekül az 503. dicséretet, az énekeskönyvből 503. dicséret. Már nyugosznak a völgyek, az erdők, s minden földek. És a 6. verset most már így énekeljük, hogy már álom jő szememre, kivigyáz életemre, ha most elszúnyadok, Izrael őrizője lesz házamnak védője, nem érhetnek károk, bajok. Hát most már így énekeljük, hogy most már tudjuk, hogy kire vonatkozik ez, hogy Izrael őrizője lesz házamnak védője, nem érhetnek károk, bajok, azaz én őrizőm is. dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és a kijelentés lelkét, hogy őt megismerjétek, és világosítsa meg szívetek szemeit, hogy megtudjátok, milyen reménységre hívott el, és milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma bennünk, akik hiszünk hatalma erejének ama munkája szerint, melyet megmutatott Krisztusban, mikor feltámasztotta őt a halottak közül. Amen.